Oti, azt mondják, hogy akár a filmeseknek is a téma az utcán hever, de én azt hiszem, hogy ez nem az a téma, amely csak úgy szembe jön az emberrel, mert sikeresen a szőnyeg alá tudjuk söpörni az ilyenfajta problémáinkat. Te hogyan találtál rá erre a történetre?
Engem általánosságban korábbi munkáim meg filmeim során is érdekelt a traumafeldolgozás folyamata, meg főleg azok az élethelyzetek, amikor azt éljük meg, hogy valami lényegbeli el van véve tőlünk, és kihúzzák a talajt a lábunk alól, és újra kell értelmeznünk az életünket, hogy kik leszünk, hogyha egyszer csak megszűnik valami olyan dolog az életünkben, amiről azt gondoljuk, hogy az legfontosabb lényegi elemünk. Ezek a kérdések nagyon-nagyon foglalkoztattak, és foglalkoztam velük korábbi munkák során is, és amikor 2015-ben a Túl közel a című filmem főszereplője Andrea elmesélte lényegében az ő múltját, meg történetet, akkor ez nagyon témába vágott azzal, ami eleve foglalkoztatott engem, és mivel őt ismertem korábbról egy munka során, jó kommunikációs viszonyt, barátságos viszonyt ápoltunk. Amikor elmesélte ezt a történetet az életéből, akkor mégis egy ilyen sok élmény élt, mert közelinek éreztem őt, kötöttem hozzá, akár úgy, de el tudtam volna képzelni, hogy egy családtagom is lehetne. Nagyon jól beszélgettünk, és volt egy ilyen sok élmény, hogy ez már pedig nem történhet meg egy olyan valakivel, aki ennyire közel áll. És ahogy elkezdtem beleásni magam a témába, dokumentálódni az abúzus történetek pszichológiája, utána akkor fedeztem fel, hogy ez egy ilyen általános jelenség, hogy az emberek távol tartják maguktól nagyon ezt a témát a súlyossága miatt, és emiatt nagyon sokan azt gondolják, hogy ez nem történik meg a közvetlen közelükbe, ez távolabb történik meg tőlük, filmekbe történik meg a... De ugyanakkor sajnos a statisztikák azt mutatják, hogy ez a Románia top listás az gyermekabúzus esetekben, úgyhogy ez egy ilyen elég paradox hozzáállás, hogy távol próbáljuk tartani, ugyanakkor meg mégis nagyon-nagyon közel van, úgyhogy így vágtunk bele lényegében Andreával ennek a témának a feldolgozásába.
Romániában minden 30. másodpercben megvernek, bántalmaznak egy nőt, évente pedig több mint 200 nő válik a családon belüli erőszak halálos áldozatává. A gyermekek erőszakkal szembeni védelme újra és újra visszatérő téma a közbeszédben, viszont a legtöbbször csak egy tragédiába fulladó eset után foglalkoznak vele. A hibákra és a mulasztásokra helyeződik a hangsúly, pedig fel kell ismerni, hogy a gyerekek védelme a társadalom közös felelőssége is. Andrea egy nagyon bátor nő, több mondattal, cselekedettel is. Ez erősödött meg bennem, anélkül, hogy ismerném őt, tehát ami átjön a filmen, hogy merte vállalni ezt a fajta nyilvánosságot, mert tudjuk, hogy ahogy a nyilvánosság megvédhet, hát ugye el is ítélhet, akár a film kapcsán is, vagy akár ahogy halljuk a falu hangját neked köszönhetően ebben a filmben. Nem volt semmiféle félelem bennetek ilyen szempontból, hogy tud még rosszat kapni, vagy még negatívot kapni a család, mondjuk a film által?
Andrea, amikor elmesélte a történetet nekem, hogy mi történt a kislányával, akkor ők már a traumafeldolgozás egy olyan fázisában voltak, amikor szükségét érezték annak, hogy beszéljenek nyilvánosan, hangosan arról, ami történt. Pontosan azzal a szándékkal, hogy felhívják a figyelmet erre, a tabusításra, a témat a tabusítására, meg hogy tudjanak segíteni ezáltal másoknak. Nagyon-nagyon sok eset volt az elmúlt időszakban, akkoriban ők is utána néztek, és úgy érezték, hogy ebben tudnának valami hasznosat tenni azzal, amit ők tapasztaltak, valamit változtatni. Úgyhogy ez volt ez a nagyon erős, közös motivációnk lényegében a filmmel, és addig a pillanatig ők már annyi negatívumot kaptak, magyarán megtörtént az, hogy az agresszor, aki ezt elkövette saját beismerés alapján jogerősen el volt ítélve börtönbüntetésre, amit részben leült, majd jó magaviseletét kiengedték. A közösségük meg, amiben éltek, mégis elítélte őket, nem hitte el, hogy ez megtörtént, és az agresszor pártját fogta, nem a túlélőknek a pártját. Szóval az már egy annyira felgyűlemlett áldozathibáztatás volt, amiből már csak egy felemelkedési folyamat következhetett. Úgy gondoltuk, hogy a filmmel harcolunk ez ügyben, és harcolni ez ellen, a félelmeink ellen, a tabusítás ellen, az egy sokkal-sokkal erősebb a érzelmi szint, meg belső drive és motiváció, mint az, hogy hagyjuk magunkat megszégyeníteni, úgymond, vagy félelemben élni. És ezt ők csodálatosan meglépték, Andrea és Pirko, a túlközel szereplői.
Valódi trauma, igazi érzelmekkel, egy igazi család. Neked sikerült túl közel kerülni. Tehát mi volt ennek a folyamata? Látszik, hogy tényleg egy-egy ilyen szép intim pillanatnál anya-fia, anya-lánya kapcsolatban ott voltál, ott tudtál lenni a kamerával. Úgyhogy ez biztos, hogy nem egyik napról a másikra sikerült, még akkor sem, ugye, ha már ismertétek előzetesen Andreával egymást.
Nem szeretnék túlságosan belebonyolódni a dokumentumfilmas műfaj rendezői technikai megvalósításai csinyabinyába, de ez alapvetően a kreatív, a megfigyelői dokumentumfilmnek a sajátossága, muszáj a lényegében, hogy a szereplőinkhez és a témánkhoz közel kerüljünk, mert a dokumentumfilmes műfaj más részeiben, mint például az ismeretterjesztő dokumentumfilm, ami információkkal dolgozik, vagy a természetfilm, vagy a történelmi filmben nem feltétlenül érzelmekkel dolgoznak, és a dokumentumfilmnek ez a műfaja, amelyik a megfigyelői műfaj, ez érzelmekkel dolgozik. Érzelmekkel, és ez a húzamos ideig készülnek az ilyen jellegű filmek, pontosan azért, mert a sok idő kell ahhoz, hogy kialakuljon ez a fajta közelség, meg sok idő kell ahhoz, hogy a való életben azok a változások végbe menjenek, megtörténjenek, amik majd a filmben megszülik ezt a dramaturgiai szálat, a narratívát, ami által a nézőhöz is pont ugyanannyira kerülnek ezek a szereplők, meg a történet, mint a filmeshez. Úgyhogy alapvetően úgy gondolom, hogy én szerencsés voltam, hogy Andreáikkal egy frekvencián voltunk, hogy ugyanazt a filmet láttunk magunk előtt, ugyanaz volt a célunk a filmmel, ez egy ilyen elsődleges szempont volt. A másik az, hogy bármilyen nehézségen ők keresztül mentek, az mindig nehezebb volt, meg sokkal intenzívebb volt ahhoz képest, amit mi úgymond csapatként megélhettünk, úgyhogy úgy gondoltuk, hogy ez így kutya kötelességünk, hogy ott legyünk értük, és hogy végig tudjuk ezt csinálni velük, és ezt szerintem ők is érezték, hogy mi kiállunk mellettük, és ebből is adódott az, hogy létrejöttek ezek a nagyon közeli pillanatok kamera előtt. Ugyanakkor nem, ugye ez nem az a dokumentumfilmes műfaj, ahol interjúkat készítünk, vagy nagyon hosszan beszélő embereket láttunk, hanem valós életszituációkat, és a kamerát nagyon-nagyon ritkán tettem le, még akkor is, amikor lejártak ezek az élethelyzetek, amikor csak beszélgettünk, akkor is a kamera jelen volt. Ez is egy rendezői megoldás volt, hogy így ezt próbáltam alkalmazni, hogy ne az lenne a felfogás, hogy a kamera az egy ilyen független valami, ami rögzít, hanem hogy a kamera lényegében az én vagyok, az én nézőpontom, nem az én empátiám. És így alakult ki ez a kapcsolat, ez a viszony.
Tudom, hogy ez a dokumentumfilm műfajához hozzátartozik, de számomra nagyon szimpatikus volt, hogy nem szépítettétek meg a valóságot. Tehát ott voltak a viták is, ott voltak az egyes kudarcok is, amelyet szerintem minden anya val nap mint nap, de nem akartad azt mutatni, hogy tökéletes ez a család, akivel ez megtörténik. Tehát nagyon életszagú volt, és ez át tudott jönni a filmen is. Ennek a, nem tudom, dinamikája, vagy egyáltalán a filmnek a dramaturgiája is. Mennyire tudtatok közösen dolgozni Andreával, vagy mennyire kellett egyáltalán közösen dolgozni, mennyire merte rád bízni ezt a történetet?
Nagyon sokat kommunikáltunk, nagyon sokat beszélgettünk azokról a dolgokról, amik történtek körülöttük, azokat a dolgokat, amiket megérték, milyen érzelmi hatással voltak rájuk. Nem voltak ilyen jellegű megkötések vagy tabuk, hogy akkor most valamiről ne beszéljünk. És ezt valahol úgy gondolom, hogy ez filmnek a célja is, hogy ezt normalizálni akarjuk, mert hogy az ilyenfajta kommunikációval lehet a legmélyebb vagy intenzívebb traumákon is elkezdeni dolgozni, vagy túllépni rajtuk ilyen kis lépésekkel, hogy megtanulunk beszélni róluk, és hogy nem hagyjuk annyiban, hogy akkor ez most a szőnyeg alá menjen, nem hagyjuk annyiban, hogy hagyjuk más véleményét, hogy meghatározza a mi működésünket, hanem dolgozunk ezzel, közünk van ehhez. És szerintem ez a fajta a kommunikáció közöttünk, ez volt az, ami mindig előre mozított, előre léptette a filmezési folyamatot. Ugyanakkor Pirkónak is, aki a tinédzser éveiben volt, amikor elkezdtünk filmezni, lényegében ő volt az, aki először hangot adott annak, hogyha egy embernek is segítünk ezzel a filmmel, akkor már rég elértük a célunkat, és már hogy a film tavaly bele meg volt a nemzetközi bemutatója a Szarajevóban, így folyamatosan azt tapasztaljuk, meg az a fajta feedback jön, hogy igenis szükség volt erre a filmre, mert a nagyon sok más túlélőt is bátor felbárót torítottunk arra, hogy megosztja a saját történetét. Ugyanakkor nagyon sok civil szervezet Romániában, meg Magyarországon is együtt szeretne dolgozni az ügyben, hogy a filmet fel tudják használni a saját képzéseikre, meg a saját embereik érzékenyítésére, ami az abúzus eseteket illeti. Úgyhogy úgy gondolom, hogy minden ilyen szektorban az őszinte és a bátor kommunikáció volt a kulcsa a dolgoknak.
A Túl közelt, melynek rendezőjével, Püsök Botonddal beszélgetünk, a Szarajevói Filmfesztiválon mutatták be 2022-ben. Az Astra Filmfesztiválon elnyerte a legjobb nemzetközi dokumentumfilmnek járó díjat, később a FIPADOK Nemzetközi Dokumentumfilmfesztiválon díjazták, majd a Budapest Nemzetközi Dokumentumfilmfesztiválról két díjjal térhettek haza. Püsök Botond dokumentumfilmje elsősorban nem a pedofíliáról szól, hanem egy szörnyű időszak nem kevésbé szörnyű utóhatásáról. Nehéz lehetett megtalálni az egyensúlyt a kiskorú áldozat védelme, meg úgy egyáltalán a család védelme és a tabú téma körbejárása között, de akkor, ha jól értem, nem volt olyan, ami nem fér bele. Tehát hoztatok mindent, ami lehetővé teszi azt, hogy az emberek megértsék, hogy mi is történt itt, és hogy mi ennek a folyamata.
Igen, igen. Ez alapvetően így a rendezői koncepciónak a része volt, amielőtt elkezdtem a filmezést, egy hosszú dokumentációs időszakom volt, ami több mint egy évet ölelt fel, amikor nagyon sok szakpszichológiát olvastam, terapeutákkal, más túlélőkkel konzultáltam, nagyon sok referenciafilmet néztem meg ez ügyben. Meg amikor elkezdtem a közegemmel is beszélni, a szakmai közeg, vagy a magánéleti közegemmel, hogy miről forgatok, akkor észrevettem, hogy az embereknek hirtelen mi az, amivel reagálnak, hogyan reagálnak erre a történetre. És pontosan ez, pontosan amit már korábban is említettem, hogy azt gondolják, hogy ez nem történhet meg, ez volt az egyik legnagyobb kihívás, hogy hogyan tudunk elmondani egy olyan történetet, amit mindenki egy kicsit távol akar tartani magától, hogy ez mégis befogadhatóvá váljon. És lényegében így döntöttünk amellett, hogy a kreatív megfigyelői karakterközpontú dokumentumfilm műfaja lesz a legalkalmasabb erre, mert azáltal alkalmunk nyílik arra, hogy lényegében együtt éljünk ezzel a családdal, mintha mi is annak a családnak a része lehetünk, és akkor azáltal meg tudjuk tapasztalni azt, hogy mi az, amin ezek az emberek keresztül mennek, hogyan próbálják feldolgozni a traumájukat, mi az, amivel minden nap szembe kell nézzenek. De a legtöbb ember azt gondolja, hogy egy abúzus eset megtörténik, és akkor ott végződik, és azzal valahogy az ember vagy megpróbál élni, vagy nem tud mit kezdeni, de hogy vannak nagyon konkrét lépések, amiket meg lehet tenni, meg vannak kommunikációs megoldások, meg lehet terapeutához fordulni. Szóval nagyon sok olyan kapaszkodó van, amiről szükséges, hogy beszéljünk. És igen, lényegében ezeket próbáltuk minél, úgy ahogy mondtad, minél életszagúbban, minél reálisabban feltárni, és bemutatni, hogy átélhető legyen. Mert attól a perctől kezdve, hogy egy pillanatig is nézőként megengedjük magunknak azt, hogy elképzeljük, hogy milyen lehet annak a másik embernek a bőrében lenni. Tehát ha képesek vagyunk félretenni az egónkat, a saját érzéseinket, és csak egyszerűen empátiával fordulni a másik ember fele, akkor hirtelen kinyílik ott egy kis ajtó, vagy egy kapu, ami által bepillantást nyerünk egy másik világba. És úgy gondolom, hogy ez a megfigyelői dokumentumfilmnek is a csodája, nek a tiszta megfigyelés. Ami igen, úgy gondolom elég naivan, hogy csodákra képes.
Amikor bizonyíték van rá, hogy ez a világ létezik, és amit azon a bizonyos ajtón keresztül láthatunk, vagy láthattunk, az megtörtént, még akkor sem hisszük el. Lejegyeztem egy néhány mondatot a falu hangjából, a filmből, hogy ez nem történt meg, visszhangzik többször. Becsületes, tisztességes, templomba járó, segítőkész ember, bűn, hogy beadta a társát a tömlöcbe, Andrea. Ugye jön, hát ez a nagyon támogató közösség, nyilván mondom most ironikusan, Neked milyen volt szembesülni ezekkel a hangokkal, amikor a falu nem hisz a családnak, rendben, nem hisz az elkövetőnek sem ezek szerint, aki bevallotta, és nyilván a jogrendszernek sem, aki elítélte. Milyen volt találkozni ezzel?
Igazából nem volt meglepő találkozni ezzel, az intenzitása volt meglepő. Azért nem volt meglepő, mert alapvetően ez az abuzus pszichológiának, meg az áldozathibáztatásnak egy jól dokumentált, pszichológiában jól dokumentált léjere. Sajnos nagyon sok esetben az erősebb félnek, vagy az agresszornak a pártját fogják, támogatják az emberek. Nem gondolnak bele, hogy milyen lehet annak a bőrében lenni, aki ezen keresztül megy. Nagyon sokszor megkérdőjelezik magában a gyereket, mert hogy csak egy gyerek, hogy vajon igazat mond, de holott az abúzus esetekben az alapszabály, hogy egy gyermeket mindig meg kell hallgatni, és hogy mindig figyelembe kell venni azt, amit mondja, mert valamiért azt mondja és kommunikálja. Meg a legtöbb gyerek, amikor bátorságot vesz magán, hogy felszólaljon, meg aztán a szülő, aki vagy a felnőtt, aki a közelében van, azt mondja, hogy elhallgattatja lényegében, és azt mondja, hogy ez nem történhetett meg, vagy kitaláltad, vagy erről inkább ne beszéljünk, akkor ez az, amit a szakpszichológia általában második abúzusnak nevez, és az a gyermeknek egy teljesen egy újra traumatizációja, amikor veszi a bátorságot, hogy erről beszéljen, megtörve olyan falakat saját magában, amit mi felnőttként talán fel se tudunk fogni, nem is emlékszünk már arra, hogy milyen nehéz lehetett, és akkor valaki azt mondja, hogy hát ez nem történt meg, inkább ne beszélj róla. Ezek nagyon-nagyon súlyos dolgok, és pontosan emiatt is éreztem nagyon szükségét, hogy hangot adjak így a felnőtt közetnek a faluból, hogy lássuk csak, hogy mi zajlik el mögött, vagy mi lehet ennek a mozgatórugója. Nyilván a filmben van egy nagyon erős konfliktus így a vidéki környezet részéről, ahogy a szereplőim laknak, amiatt, hogy a főszereplőm Andrea, ő egy szakmája által színész, míg az elkövető az agresszor egy tiszteletben álló papi családnak, a lelkész családnak a tagja, és emiatt a közösség valahogy így a köztiszteletben álló agresszor pártját fogja, még úgy is, hogy jogerősen saját vallomás alapján el lett ítélve. Azért volt nehéz szembesülni ezekkel a dolgokkal, amiket ők mondtak, vagyis inkább ahogy mondták, és amilyen intenzitással mondták, mert egyrészt nem ismerték a főszereplőmet, Andreát, meg lányát igazából, tehát volt olyan is, aki úgy nyilvánított véleményt, hogy nem is találkozott, vagy nem is beszélt lényegében vele, csak volt egy elképzelt képe róla. Ugyanakkor nem ragaszkodtak valahogy így a tényleges bizonyítékhoz, vagy hogy a számba vegyék, vagy hogy elgondolkozzanak ezeken a dolgokon. Szóval az ítélkezésnek, meg az egónak egy olyan fajta layerit intenzitását tapasztaltam meg, ami így elszomorító számomra, mert úgy gondolom, hogy egy ember, aki egy viszonylag szerencsés élethelyzetből indul, tehát amikor van egy normális családi felnövése, esélyt kap edukációhoz, nem megy át hasonló traumákon, mint amin az én szereplőm végigment, és van egy tudás a világról, és amikor mindezeket az élményeket vagy lehetőségeket nem arra használja, hogy empatikusan viszonyuljon az embertársaihoz, hanem arra használja, hogy utálatot keltsen, vagy ítélkezzen tudás nélkül, akkor ez engem így mindig nagyon elszomorít, hogy az emberek így a tudásukat, meg a lehetőségeiket hogyan alkalmazzák, anélkül, hogy ismernék a másikat, vagy hogy körbejárják, vagy hogy elgondolkozzanak dolgokon. Ezért is döntöttem úgy, hogy igenis ennek a falunak a hangjának benne kell legyen a filmbe, ott van a helye, mert nagyon jellemez minket emberekként, meg társadalomként sajnos, és most a filmben ez úgy jelenik meg, hogy egy falu, de lényegében városon is nagyon sok helyen ugyanez a mentalitás és helyzet van.
Püsök Botond rendező első egész estés dokumentumfilmje azért is számít mérföldkőnek, mert magyar nyelvű dokumentumfilm eddig nem igazán foglalkozott a szexuális jellegű bűncselekmények társadalmi vagy közösségi megítélésével. Ám ennek fontossága nem mindenki számára egyértelmű.
Amikor elkezdtem dokumentálódni a filmkészítés előtt, hogy amikor pályáztunk kétszer is a Román Nemzeti Filmközpontnál, akkor visszautasították a projektet, és a második alkalomnál pedig indoklást is kértem, és azt az indoklást kaptuk, hogy hát nagyon sok ilyen esetet lehet olvasni a hírekben, meg újságokban, szóval miért filmet nézni, vagy filmet készíteni róla. És ez elég sokkoló volt számomra, mert akkor már tudtam, hogy Románia az esetszámok alapján jobban vannak, ilyen véleményt fogalmaznak meg, mert ez is valahol így ennek a hallgatás kultúrának a része. Úgyhogy az egy nagyon erős motiváció volt nekem is, meg Andreának is, hogy még inkább minden áron meg kell csináljuk ezt a filmet, és beszéljünk erről, hogy megtörjük ezt a tabut, és hogy kinyissuk ezt az ajtót.
Fontos, mert akkor kérném a te motivációdat is arra nézve, hogy szerinted a film tud gyógyír lenni a társadalom ilyenfajta sebeire, vagy miben tud segíteni?
Én úgy gondolom, hogy a film egy kezdet tud lenni, egy lépés tud lenni, egy kinyitott ajtó tud lenni, egy beszélgetés, egy diskurzus elindítására, mert mivel egy művészeti alkotásról van szó, nyilván ahhoz, hogy az eljusson addig, hogy változást itt idézen elő, akár törvényhozásban, mivel ilyen súlyos társadalmi, szociális problémáról van szó, az egy hosszú út, de ugyanakkor el tud indítani egy beszélgetést, és azt tapasztaljuk, hogy ez már elindult, mert nagyon sok állami meg civil szervezet felfigyelt a témára és a filmre, tudnak rólunk, és nagyon sokan megkerestek. Magyarországon az Országos Gyermekvédelmi Szakszervezettel és az általuk működtetett Barna 20 házakkal már elkezdtünk dolgozni, hogy a film implementálva legyen a saját programjaikba, ugyanakkor túlélő csoportoknak vetítve legyen, a saját embereik érzékenyítésére tudják felhasználni, ugyanezt Romániában is el szeretnénk érni a film májusi mozi forgalmazása után. Ez nagyon-nagyon fontos, hogy a filmmel ne csak a szokványos forgalmazásban dolgozunk, magyarán fesztiváloztatás, mozi vagy streaming, hanem hogy az Impact kampányával a filmben konkrétan az történjen, hogy együttműködünk ezekkel a szervezetekkel, akik ezzel a témában dolgoznak, és hogy direkt, egy sokkal direktebb hatása legyen azon túl, hogy az emberek megnézik, és valamit éreznek a film iránt, vagy filmből.
Nemrég Mészáros Andrea pszichológus tette közzé közösségi oldalán a következő szöveget, egy részletet fogok felolvasni. Ha valaki gyakran él meg különösen gyermekként félelmet, szorongást vagy szégyent anélkül, hogy pozitív érzelmei is rendszeresen lennének, egy idő után kerülni fogja az érzelmekkel járó helyzeteket. Ez belső ürességérzetet okoz, később pedig a világ a kapcsolatok iránti érdeklődés elvesztéséhez, bátortalan önértékelésben instabillá válhat a személy. És ugye akkor jönnek a sérült felnőttek, akik aztán a következő generációt kellene úgy neveljék, hogy ők valahogy teljesebb életet tudjanak élni. És az az igazság, hogy látva ezt a történetet, azt is tudjuk, hogy nem oldódik meg azzal, hogy Pirkó merte vállalni, hogy szavakba merte önteni azt, ami vele történt az édesanyja előtt, hogy a büntetést is megkapta érte Andrea volt élettársa, mert hogy még közben ugye a falu is elítéli őket, aztán megjön a jogrendszer, mert hogy ugye a közös gyermek Boldizsár felül is dönteni kell, hogy az apa, aki kiszabadult a börtönből, hogyan is kapjon felügyeleti jogot. Tehát nem tudom, hogy meddig és hogyan folytatódhat ez a kálvária. Kiírható-e egy ilyen történet egy család életéből vajon? Vagy hogy látod, hogy hogyan lehet jobb, vagy mi lehet a megoldás arra nézve, hogy nyugodtan tudjanak élni?
Én úgy látom, hogy ez nem kiírható, ahogy fogalmazó, hanem együtt lehet, meg lehet tanulni vele együtt élni, és a traumákkal szerintem bármiféle nagyon erős traumával, amikor megpróbáljuk azt úgy tekinteni, hogy nem történt meg, vagy hogy akkor most teljesen jól vagyunk, az nem egy hasznos hozzáállás, hanem ez egy folyamatos szembenézési folyamat és egy tanulási folyamat, amiben megtanuljuk beintegrálni ezt az életünkbe. És úgy gondolom, hogy Andreáék ezt amennyire lehet a körülményekhez képest, így is, hogy a környezetük, ahogy mondtad, hogy elítélte őket, meg majdnem kirekesztette őket, csodálatosan megvédték és lépik meg mai napig. Tehát olyan fajta kommunikációt tapasztalok szülő is, anya és gyermekei között, amit nagyon-nagyon ritkán láttam így az éveim során, hogy valaki így tudjon beszélgetni a gyermekeivel ennyire nyitottan és őszintén, és hangot adva a saját érzelmeinek, anélkül, hogy azok elárasszák, vagy rányomja túlságosan a gyermekeire, hanem hogy objektíven el tudja mondani, hogy most mi van benne, mi zajlik benne, ugyanúgy a gyerekek is ezt meg tudják fogalmazni. Úgy gondolom, hogy ez egy olyan dolog, amiből így tudunk tanulni, és úgy vettem észre a nézői reakciók alapján, hogy ez a dolog így inspirálja azokat is, akik megnézik a filmet, akár hogyha hasonló traumákkal rendelkeznek, akár hogyha nem, de ez mindenképp egy olyan erő bennük a szereplőimbe, amire csodálattal felnézek, és ez is lényegében volt az oka annak, hogy ennyi ideig együtt tudtam menni velük.
Nagyon szép az a pillanat, amikor Pirko arról val a filmben, hogy ugye nem mert az édesanyjának elmondani, szégyelte magát, ez is tipikus esete annak, ha az ember az áldozat szerepébe kerül akaratlanul, nyilván akaratlanul, és hogy azon gondolkodott, hogy leírja ezt a történetet. Majd később, amikor a kortársai is megismerték az ő történetét, akkor azt mondta, ha ugye a kis merte mondani, nem tudott a szemükbe nézni, mert szégyelte, hogy vele ez történhetett meg. És én elképzelem, hogy sokan vannak most hallgatóink közül, akik voltak ilyen szituációban, és felismerik ezt az érzést, hogy szégyelni kell magunkat azért, amit tettek velünk. Úgyhogy én köszönöm neked, Botond, ezt a beszélgetést, és ahogy Pirko mondja, vagy mondta az alkotás folyamatában, én is abban tudok reménykedni, hogy a szülők esetleg jobban figyelnek gyerekeikre, vagy jobban hiszik, amit mondanak, illetve azon fiatalok, vagy akár felnőttek, akik ilyen élethelyzetben vannak, hát merik vállalni az ő történetüket, mert hogy szégyelni való az nincs az ilyen helyzetekben. Botond, mikor láthatjuk mi itt a filmet, milyen lehetőségek vannak erre nézve a jövőben Romániában, hogyan fog átkerülni az alkotás?
Köszönöm, és Romániában többi valószínű, hogy májustól lesz forgalmazva, kerül moziforgalmazásba a film, Magyarországon pedig az RTL Plus film kínálatában elérhető már január végétől. És ezen kívül meg a nemzetközi filmfesztiválokon továbbra is szerepel.
Hát furcsa egy ilyen történethez sok sikert kívánni, de azt talán kívánhatom, hogy sok-sok emberhez éljen el, és köszönjük neked, hogy túl közel jöttél.
Én köszönöm, hogy beszélgethettünk.